Istenet ki.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Isten tiszteleten. Külön köszöntöm a jelenlévők közül a legfiatalabbakat, a gyerekeket és a fiatalokat. Egy nagyon kedves igehelyet hoztam nektek, amit szeretném, hogyha megegyeznétek, mert ez tapasztalatom szerint nagyon sokat segít nekünk. Így hangzik ez a kijelentés. Mielőtt kiáltanának, én felelek. Ők még beszélnek, és én már meghallgattam. Ezt a mennyben lakó Isten mondja nekünk. És ez egy csodálatos ígéret. Mert ez arról szól, hogy van valaki az életünk fölött, aki annyira ismer bennünket, hogy azt is tudja, hogy mikor, milyen bajba vagy nehéz helyzetbe kerülünk. És mi még azt sem tudjuk, hogy mi kiáltani fogunk, meg kérünk segítséget, de ő már tudja, hogy mi segítségre szorulunk, és azt olvastuk, hogy ő már felel, mikor még mi csak mielőtt kiáltanánk, és mikor már megfogalmazzuk a kérésünket, akkor rácsodálkozunk, hogy ő már meg is hallgatta, mert gondoskodott a megoldásról. És én nagyon sokszor tapasztaltam, hogy ez egy valóság. És azért szeretném ezt a lelketekre kötni, mert nem tudom, hogy veletek mi fog történni, ami nagyon ijesztő lesz. És lehet, hogy úgy gondoljátok, hogy hú, most nagy bajba vagyok, ki segít rajtam? De legyen nektek biztosíték ez a kijelentés, hogy van valaki, aki már akkor is tudja, hogy mi bajba kerülünk, mikor még nem is kiálltunk, de ha már megfogalmazzuk a kérésünket, akkor egyszer csak tapasztaljuk, hogy nála kész is volt a segítség. És most hadd osszak meg veletek egy nagyon különleges tapasztalatot, amit az egyik táborban a nyáron szereztünk. Egy mozgássérült táborba mentünk, és a mozgássérülteknek a csomagjait és a kerekes székeit egy utánfutóval szállították a táborhelyre. És a sofőr egyszer észrevette, hogy nagyon integetnek és villognak neki az utána jövő autók. Hát vajon miért? Belenézett a visszapillantó tükörbe, meg a középső tükörbe, és látta, hogy mintha az egyik csomag nagyon lazán állna. Hát félrehúzódott az autópályán, az M7-esen ment, leállt a leállósába, és megnézte, hogy hát bizony nem csak az az egy csomag lebeg-libeg, hanem egy csomag el is veszett. Most képzeljétek el, ez mekkora baj. Odaértek a táborba az emberek, volt valakinek egy utazótáskája az ő egyheti csomagjával, és az elveszett. Hát szegény sofőr borzasztóan bántotta ez a dolog, hát nem tudni, hogy kié ez a csomag, és hogy most mi lesz azzal a csomaggal. És hát telefonált a táborba, bejelentette, hogy ez a baj történt, hogy ő bizony nem egy gyakorlott utánfutó csomagszállító, és bizony nem biztosította ki jó ezeket a csomagokat. Hát ott két testvér azonnal elvonult imádkozni a tábor egyik részére, hogy hát az Úr valahogyan segítsen ebben a helyzetben, mert hát ez tényleg egy nagy probléma. Hát elindult visszafelé a sofőr, hogy megkeresse ezt a csomagot, de bizony már sehol nem találta, úgyhogy nem tudott mit tenni, elindult az autópályán tovább, hát szomorú szívvel, és egyszer csak mellé ért egy angol rendszámú motoros pár. És ő is integet, hogy menjen le. Úgy kicsit próbálta leszorítani. Kérdezte a sofőrt, mikor ugye megállt, hogy tud-e angolul. Hát mondta, hogy ő bizony nem tud angolul. Hát magyarázta neki ez a motoros, hogy shell és pak. Tehát, hogy a shell kútnál van a csomag. Hát visszafordult, elment a shell kúthoz, és képzeljétek, mi történt. Meglátta egy kamionos ezt az elveszett táskát, ami eleve csoda, hogy egészben maradt, miközben legurult, és megfogta, és a következő tankoló helyre bevitte. És ez az angol pár éppen ott fogyasztotta a kávéját, pihentek, és látták, hogy valaki bevitte egy csomagot. És hogy milyen különleges az Isten hatalma, mert azt gondolom, hogy ilyen csak a jó Istennél van. Hogy már kiáltottak a táborba, már imádkoztak, de a megoldás már készen volt. Mert hogy képzeljétek el, hogy pontosan ugyanabban az időben ért egy helyre a sofőr, aki kereste egy darabig a csomagot, és az az angol pár, aki azt gondolta, hogy lehet, hogy erről az utánfutóról maradta ez a csomag. És valóban az volt az a csomag. És én azért meséltem el ezt a történetet, mert én azt gondolom, hogy én sem felejtem el egy életen át sem, de nekem is volt nagyon sok hasonló. Úgyhogy ezzel szeretnélek benneteket és mindannyiunkat bátorítani, hogy nekünk egy csodálatos Urunk van. És igazából annyiszor tapasztalhatjuk az életben ezt. És ha egy ilyen bizonytalan világban élünk, ez egy olyan biztonság, hogy van valaki, aki mindent tud, és aki mindenről előre gondoskodik. Úgyhogy kívánom, hogy mindannyian sok hasonló tapasztalatot szerezzünk. Mindezek után mai Isten tiszteletünk alapigéjeként Péter apostol második levele első fejezetéhez lapozzunk, és én most egy nagyon jól ismert igehelyet hoztam nektek, hogy közösen gondoljuk ezt végig. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan igehely, hogy akik gyakran forgatják a Bibliát, szinte fejből el tudjuk mondani. Péter második levele első fejezet 19-től a 21-ig terjedő verset olvasom. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnal csillag kél fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítottva szólottak az Istennek szent emberei. Nagyon közel került a közelmúltba a szívemhez ez az igei kijelentés, annak a hátterén is, hogy egy negyedéven keresztül a szombatiskolai tanulmányunkban messiási jövendőléseket tanulmányoztunk. Ez azért is nagyon különleges számomra ez a téma, mert egy éven keresztül bibliaköröket tartottam a messiási jövendőlésekről, és nagyon sokszor rácsodálkoztam arra a csodára, hogy mennyire igaz számunkra ez, hogy nekünk van egy igen biztos prófétai beszédünk. Mert azért egy ilyen világban, ahol ennyi bizonytalanság van, micsoda egy bizonyság számunkra ez a kijelentés, hogy van egy biztos, egy olyan masszív, szilárd, erős, megbízható, hiteles alapunk a prófétai beszéd által, ami mindenkor segíthet bennünket az életünkben. És most külön szeretném kiemelni a prófétai beszéden belül a proféciák világát, amit én nagyon, nagyon kedvelek, mert olyan családban nőttem föl, ahol gyermekkoromtól kezdve nagyon sok bibliai történetet megismertem, de amikor a proféciák világát megismertem, hogy sok száz évvel korábban elhangzó jövendőlések hogyan teljesedtek be, az én hitemet igazán ez erősítette meg. És itt a messiási proféciák hátterén egy ilyen összegzésként szántam ezt a mai igét mindannyiunk számára ige szakaszt, és közösen gondolkozzunk róla, mert milyen csoda az, hogy a legkülönbözőbb időszakban munkálkodó proféták olyan proféciákat mondtak, akár Jézus születéséről, amik egybehangzanak, ugyanarról beszélnek, de nagyon különböző korokban éltek, és legfőképpen, hogy ezek beteljesedtek. És úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy mi meg tudjuk ragadni azt a személyt, aki mögött áll mindezeknek a kijelentéseknek, szerintem nagyon sokat segít a proféciáknak a kutatása. Mert ez olyan számomra, mint amikor térképet és iránytűt kapunk az életünkhöz. És azért is került hozzám közel nagyon ez az ige, mert itt egy nagyon komoly indoklás van, hogy miért is biztos, nagyon szilárd alap számunkra az Isten prófétai beszéde. Mert hogy azt olvassuk itt a 20. és 21. versben, hogy mert az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert nem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Tehát nem olyan írást olvasunk a Szentírásban, nem olyan beszédeket, hogy valaki egyszer csak elhatározta, hogy ő leír valamit, hanem hogy a Szentlélek indította, a Szentlélek hordozta. Ő hitelesen leírta a mondani valót, és hozzánk közel emberi nyelven irattak meg ezek a kijelentések, és ezért kimondhatjuk azt, hogy igen, ez teljességgel az Isten beszéde, és erre támaszkodhatunk. És az a kifejezés ragadott meg még ebből a kijelentésből, hogy azt mondja itt Péter apostol, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd. Ahogy olvastam itt, hogy milyen háttéren beszél Péter apostol erről a kijelentésről, úgy értékelem, hogy Péter apostolnak ez a második levele, hogy ő maga meg is fogalmazza, ez egy ilyen lelki hagyaték. És tudjuk azt, hogy ha valaki tudja, hogy közel van az életének a vége, és lelki hagyatékot hagy a hátramaradottaknak, akkor ez mennyire jelentős. És ezért Péter apostol második levelét így tanulmányozhatjuk, hogy ez egy lelki hagyaték. Ugye ismerhetjük Péter apostol életét, hogy mennyire különleges az ő élettörténete, És azt mondja a gyülekezetnek itt ebben az első fejezetben, hogy a 12. versben, hogy ő nem mulasztja azt el, hogy noha nagyon sok mindent tudnak azok, akiknek ő írja ezt a levelet, de emlékeztetés által ő folyamatosan szeretné serkentgetni őket. Arra, hogy erre az igen biztos prófétai beszédre, és azon belül a proféciák világára alapozzák az életüket. És ugye elgondolkoztam, hogy amikor nekünk olyan kiváltságunk van, hogy nagyon sok proféciát már megismertünk és tudjuk. És az apostol pontosan ilyen embereknek írta ezt a levelet, mert azt mondja, hogy ti már sok mindent tudtok és ismertek, és tudjátok ezeket. És azt is tudom, hogy erősek vagytok a jelen való igazságban. De én nagyon fontosnak tartom, hogy én emlékeztetés által serkentselek titeket. És ugye elgondolkoztam azon, hogy van a proféciák világának egy óriási száma. Tehát mennyi profécia van, amit ismerünk. De ugye elgondolkoztam azon, hogy ez a kifejezés, hogy nálunk van, ez igazából nekünk mit jelent? A proféciák közül mennyi az, ami a birtokunkban van, amit annyira tudunk támaszkodni, hogyha álmunkból fölkeltenek bennünket, vagy ha válságba kerül az életünk, akkor meg tudunk ragadni magunknak egy-egy profétai kijelentést. Mert azt gondolom, hogy a proféciák népe vagyunk, óriási kiváltságunk van, hogy sok mindent ismerünk. De nekem egy nagyon nagy kérdés, hogy mivel minden ismeret el tud halványulni, mennyi van meg nálunk, mennyi van bennünk, mennyi van a birtokunkba ezekből az igen biztos profécia kijelentéseiből. És azért folytatja így az apostol, mert tudja azt, hogy el tud homályosodni az emberben sok mindent, amit már egyszer megértett. Azt mondja, hogy jól teszitek, ha figyelmeztek. Az a kifejezés, ami itt a görögben áll, ez egy olyan erőteljes kifejezés, ami azt jelenti, hogy valaki a figyelmét valaminek odaszenteli, odaadással foglalkozik valamivel, és belemerül valaminek a kutatásába. És úgy gondolom, hogy ez különlegesen hangsúlyos a mi számunkra. Én tudom, hogy mindannyian legjobban az idővel küzdünk. Akár férfiak vagyunk, akár nők vagyunk. Hogy mikor tudunk mi olyan időt elkülöníteni az életünkben, amikor belemerülünk. Amikor saját magunknak az igen biztos proféciákat is megértjük, hogy ez nálunk legyen, hogy a mi birtokunkban legyen. És miért olyan lényeges, hogy mi ezeket a proféciákat úgy megértsük, hogy az bennünk legyen? Mert az olyan, mint a sötét helyen világító szövétnek, míg nappal virrad, és hajnak csillag kél fel szívetekben. Szükségünk van nekünk a sötét helyen világító szövétnekre naponként. A Szentírás mit mond az emberről? Azt mondja, hogy teremtő hatalomra van szüksége az embernek. Mert Isten, aki egykor szólt, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, ő tud világosságot gyújtani minden nap a mi szívünkbe. Mert hogy az emberi természetünk és az önzésünk miatt mi sötétségben vagyunk. Emberi természetünk szerint mi nem a helyes utat tudjuk választani. Ezért szükségünk van szövétnekre. Egy olyan lámpásra, ami az adott helyen, azon a kis területen bennünket eligazít. És nagyon különleges számomra, hogy ennek a kutatásnak olyan mélysége lehet az életünkben, hogy egyszer csak a sötétségben világosság ragyog, a Szentlélek hatalma által nappal virrad. Milyen az, amikor a sötétség után nappal virrad? Amikor itt van, megértettem, ez az enyém, ezt tőlem senki el nem veszi. De még erőteljesebbnek érzem azt a kifejezést, hogy hajnal csillag kél fel a ti szívetekben. Mi is ez a hajnal csillag? Ez az est hajnal csillag, amely a leghamarabb látszik az égen, és a legtovább ott van az égen. Ez a csillag. És minek a jelképe a Szentírásban a hajnal csillag? Jelenések könyve 22. fejezetének a 16. verse ezt megmagyarázza nekünk, hogy mi a hajnalcsillag. Én vagyok Dávid, ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Tehát milyen ígéretről olvashatunk itt, hogy a mi komoly Biblia tanulmányozásunk nyomán lehet az a proféciák világa is. Egyszer csak olyan világosság gyullad a mi szívünkbe, hogy Jézus Krisztus megjelenik a gondolatainkban, és megerősödünk az ő benne való hitben. Mert hogy ez az ígéret arról szól, hogy mi megnyerhetjük Jézus Krisztust, és a proféciák tanulmányozása nyomán is Jézus Krisztust ismerhetjük meg. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert úgy gondolom, hogy amikor elkezdünk kutatni proféciákat, és főleg amik nevezetben érthetőek, gondolok mondjuk egy Dániel 11. fejezetére, akkor sok esetben ezt úgy értékeljük, hogy ezek történelmi leckék, szükségünk van nekünk ilyen mély történelmi ismeretekre. De gondoljunk arra, hogy Péter apostol azt mondja, hogy ennek egy nagyon fontos hozadéka lehet az életünkben, egy következménye. Hogy világosság gyúlad a mi szívünkbe, és Jézus Krisztust, azt az előre ismerő Krisztust, akinek a kijelentése mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség, olyan mélyen megismerjük, hogy bennünk is világosság gyúl. És ezt a világosságot tudjuk mi továbbadni. És nagyon érdekes számomra, hogy a negyedik történelmi korszaknak, a tiatírai gyülekezetnek, aki bizonyos szempontból nagyon nehéz történelmi korban élt, mert a 6. századtól a 16. századig tart az a negyedik történelmi korszak a történeti profécia magyarázat szerint, ez a reformáció kora, ott olvassuk ugyanezt a kifejezést, hogy és ebben a nehéz, megrázó időben, amikor mártírok sokasága volt, és nagyon súlyos helyzeteket éltek meg Biblia kutató emberek, és adom neki a hajnalcsillagot. Ugye Wycliffe-et nevezik, az utókor úgy nevezte őt el, hogy ő a reformáció hajnalcsillaga. Csak egy picit idézzük föl, hogy mit jelentett ezeknek az embereknek a Szentírás mélyebb megismerése. Először is nagyon sokan akkor kapták kezükbe a Szentírást. Micsoda kiváltságunk van, hogy nekünk a kezünkbe van. És hogy ők hogyan nyerték meg a Jézus Krisztusról való ismeretet. Ugye Luther Márton élte nagyon közismert, hogy mit jelentett számára, amikor Krisztus neki megjelent, és megértette, hogy az igaz ember a Krisztusban való hitben él. És nem kell magát gyötörnie, mert hogy Krisztus az a ragyogó hajnalcsillag, aki tündöklik a romlott világ sötétsége felett, és aki magának megnyeri ezt a világ világosságát, az olyan örömet talál, hogy ezt tudja továbbadni. És csak egy nagyon rövid idézetet szeretnék ezekről az emberekről fölidézni, mert úgy gondolom, hogy nekünk is ilyen kutatásra van szükségünk, mint ami akkor ott a reformáció korában volt. Hűséges emberek, akik engedelmeskedtek Isten lelke vezetésének és az ige tanításának, hirdették az intó üzenetet a világnak. Ezek az emberek jobban igyekeztek megismerni az Urat, mint az elrejtett kincseket megkeresni. Erről van szó ebben a kijelentésben, hogy olyan kutatás, amiben Jézus Krisztus jelenik meg, mint a kinyilatkoztatás adója, és olyan világosságot, olyan kapaszkodókat ad, ami óriási segítség lehet az életünkben. És hogy a proféciák kutatásában még jobban megerősödjünk, ugye most tanulmányoztunk egy negyed éven át, de én mindenkit biztatok, hogy folytassuk a proféciák kutatását, nyilván az egyéb proféciákat is. Én most egy olyan történetet hoztam elétek, amit röviden szeretnék veletek ismertetni, hogy mennyire fontos, hogy olyan mélyen kutassuk a proféciákat, hogy semmit ne értsünk félre abból, és annak minden részletét ismerjük. Máté evangélium a 11. fejezetéhez lapozzunk, és Keresztelő János életének egy olyan kis mozzanatát szeretnék fölidézni, amivel azt szeretném megerősíteni magunkban, hogy mennyire fontos a proféciák fontos tanulmányozása. Tehát Máté 11. fejezetének a 2. és 3. versét olvasom. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül mondta néki: te vagy én az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? Úgy gondolom, hogy sokan nagyon jól ismeritek Keresztelő János életét, aki a legelső volt, ki bemutatta Jézus Krisztust, hogy kicsoda ő. Nagyon egyértelmű számunkra, hogy nála jobban azt, hogy Jézus Krisztus kicsoda, és miért jött el a világra, úgy gondolom abban a korban senki nem érthette, hiszen ő volt Krisztusnak az útkészítője. Mi történt itt Keresztelő Jánossal, hogy amikor ő korábban abszolút világosan kijelentette azt, hogy utánam jön valaki, aki nagyobb nálam, aki előbb volt, akinek én a szaruja síját sem vagyok méltó, hogy megoldjam, és ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel, noha én vízzel keresztelek, és ő lesz az, aki a megoldást hozza, aki a szabadító. És be is mutatta az embereknek egyértelműen rámutatva, hogy íme az Istennek az a báránya, akiről a proféciák sokasága szólt. Mi történt Keresztelő Jánossal? Tudjuk azt, hogy Heródiás miatt bekerült börtönbe, és nyilván szembesült azzal, hogy valószínűleg ennek kivégzés lesz a vége. És bejöttek hozzá a tanítványai, akik ezek szerint bejárhattak hozzá, és híreket hoztak arról, hogy Krisztus miket cselekszik. Hát nem tudom, hogy milyen lelkülettel voltak ilyen a tanítványai, de egy korábbi időszakban, amikor még János szabadlábon volt, a János harmadik fejezetében arról olvashatunk, hogy amikor látták a Keresztelő János tanítványai, hogy Jézushoz mennek az emberek, és Jézus tanítványai is keresztelnek, akkor panaszkodtak Keresztelő Jánosnak, hogy hát most már mindenki Jézushoz megy. És Keresztelő János akkor világosan elmondta, hogy hát tudjátok, én megmondtam, hogy nem én vagyok a Krisztus. Ő hozzá, én csak útkészítő vagyok, és én bemutatom őt, és ez természetes, hogy hozzá mennek az emberek. Én úgy gondolom, hogy erről így nem olvashatunk, mert ez egy nagyon tömör mondat, de valószínű, hogy Keresztelő Jánosnak azzal kellett szembesülnie, hogy nagyon nagy kérdés van a tanítványaiban, azzal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen ki is Jézus Krisztus. Feltételezhetjük, hogy esetleg azt is megkérdezték Keresztelő Jánostól, hogy hát a tényleg a Messiás, mert te úgy mutattad be őt. Akkor téged miért nem szabadít ki a börtönből? És vajon Keresztelő Jánosban milyen gondolatok foroghattak ott bent a börtönben, hogy akit ő bemutatott, vajon az ő szívében nem fogalmazkodott meg, vagy a gondolataiban egy olyan kérdés, hogy hát egy rövid ideig élt, mint egy 30 éves. Eddig szabadlábon élt, és hirdette az evangéliumot, és betölt az idő, és gyertek Jézushoz. És most vége van ennek a szolgálatnak? És mi ez a nagy kérdés, amihez Jézushoz költ? Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várunk? És nekem nagyon szöget ütött a fejembe ez a gondolat, mert azt fogalmaztam meg magamnak, hogy létezik, hogy egy Keresztelő János is valamiben elbizonytalanodott. Az a valaki, aki ennyire világosan bemutatta, hogy igen, ő a Jézus Krisztus. És én magamnak azt értettem meg, hogy igen, mert bizonyára Jánosnak is szüksége volt arra, hogy az általa már nagyon jól megismert proféciákat még mélyebben is igazán jól megértse. Mert most szeretnék két olyan profétikus igeszakaszt veletek együtt elolvasni, hogy milyen proféciákból tudhatta ő, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és minek alapján mutatta ő a népnek, hogy kicsoda ő. Keressük meg Mózes első könyve 49. fejezetét, és nézzük meg, hogy ebből a bizonyos jákobi jövendőlésből egy kicsit most úgy Keresztelő János fülével hallgassuk ezt a proféciát, hogyha ő ezt tanulmányozta, akkor vajon milyen messiás kép élhetett ennek nyomán benne? Mózes első könyve 49. fejezetének 9. és 10. versét olvasom. Oroszlán kölyök Júda, Zsákmányt ejtvén felmentél, fiam. Lehevert, lenyugodott, mint a hím oroszlán, és mint nőstény oroszlány kiveri őt föl. Nem múlik-e Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdeikhez közül, míg eljön Síló, és a népek néki engednek. Az eljövendő messiást, aki Júda törzéből származik, úgy mutatja be ez a profécia, amit Jákob által küldött az Úr, hogy egy oroszlán, egy zsákmányt ejtő oroszlán. Ugye mi jellemző az oroszlánra, hogy zsákmányt szerez és legyőzi az ellenségeit. És azt is mondja, hogy a fejedelmi bot nem múlik el majd a messiástól, mert hogy a Síló kifejezés az a béke fejedelmét jelenti, tehát eljön majd a béke fejedelme, vagyis eljön majd a szabadító, a megváltó, és a népek neki engednek. Most gondolkozzunk Keresztelő János helyzetéről. Miről értesül ő ott a börtönben? Jézus tett valamilyen lépést a fennálló rendnek a megdöntésére? Tehát, hogy konkrétan annak a várakozásnak megfeleljen Jézus cselekedete, hogy megszabadítsa őket a római iga alól? Miről értesülhetett Keresztelő János? Hát a vámszedők asztalánál ül, akik pedig hát a fennálló rendnek a kiszolgálói voltak, sőt, még egy Mátét is elhív tanítványaként, aki szintén vámszedő volt, ezen kívül Zákeusnál is vendégeskedik. Vajon milyen gondolata lehettek Keresztelő Jánosnak, hogy akkor hogyan fog beteljesedni ez a profécia, hogy eljön a békesség fejedelme, és a népek mind engednek neki. És hogy elgondolkoztam azon, hogy milyen könnyű helyzetben vagyunk mi, hogy külön tudjuk választani a kettős proféciákat, hogy volt egy beteljesedése a messiás korában, és lesz egy beteljesedése majd a végső megváltásnál. Ez Keresztelő János fejében hogyan lehetett, hogy mikor valósul meg ez az ígéret, hogy majd eljön a békesség fejedelme, és a népek engednek neki. És ő azt látta, hogy egyelőre semmi nem történik. Ez a fennálló rend működik. Ugye Heródes is igazságtalanul börtönbe zárta őt, az emberek szenvednek, és nem történik semmi. És nézzük a másik proféciát, ez pedig Ézsaiás könyvének a 40. fejezete. Ez azért volt különleges számomra ilyen módon végig gondolni a Keresztelő Jánosnak ezt a nagy kérdését, hogy vajon Keresztelő János a saját magára vonatkozó proféciának bizonyos részleteit akkor hogy érthette? És hogy egyáltalán mi állhatott e mögött a kérdés mögött, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Tehát Ézsaiás könyve 40. fejezetében, ugye itt van a 3. versben, hogy a pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben, ami Istenünknek, és így olvassuk a folytatást, minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává, és megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. És akkor még a 10. verset is elolvasnám. Ímé az Úr Isten jő hatalommal, és karja uralkodik, émé jutalma vele jő, és megfizetése ő előtte. Szeretném tőletek kérdezni, hogy Keresztelő János egyértelműen magára értette, hogy ő egy útkészítő. Vajon ő hogy érthette azt, hogy itt minden egyenesedjen ki? A halmok szálljanak alá, legyenek a bércek rónává, minden kiegyenlítődjék, mert hogy miért szükséges ez? Mert megjelenik az Úr dicsősége, minden test látni fogja azt, és az Úristen jő hatalommal, karja uralkodik, imé jutalma vele jő és megfizetése ő előtte. Úgy elgondolkoztam azon, hogy mi minden zajlott Keresztelő János gondolataiban. A proféciának sok részletét értette. De bizonyosak lehetünk abban, hogy ezt a külön választás, hogy az első advent és a második advent, ezt nyilván ő nem érthette tökéletesen, És hát szeretnék Ellen White-tól csak egy pár kifejezést fölidézni a Jézus élete című könyvből, hogy mi minden zajlódott azért keresztelő János lelkében. Az egyik kifejezés, amit olvastam, hogy János, amikor ezeket a proféciákat előhozta magában, összezavarodott, aggódni kezdett, megoldhatatlan rejtélynek tűnt előtte, hogy fognak ezek a proféciák megvalósulni, és még az is egy nagyon nagy lelki fájdalom volt, hogy a saját munkájában is csalódnia kell, mert hogy a tanítványai nem tudnak Jézushoz olyan örömmel menni, hogy még mindig érzi rajtuk azt, hogy nagy kérdésük van, hogy tényleg ő a Messiás, akkor is, ha nem szabadítja ki keresztelő Jánost. És hogy visszalapozunk Máté evangélium a 11. fejezetéhez, akkor nézzük, hogy Jézus hogyan válaszolt keresztelő Jánosnak erre a kérdésére. Hogyan segítette őt ebben a nagyon mély válságában. Ami úgy gondolom, hogyha belegondolunk ebbe, akkor ez egy nagyon válságos helyzet lehetett keresztelő Jánosnak ebben az élet szakaszában, és nyilván a tanítványainak vele együtt. Úgy olvassuk a 11. fejezet 4. versétől, hogy Jézus nyilván valameddig várhatott, és cselekedte azt, amit szokott cselekedni, és ezt mondta, menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok, a vakok látnak, és a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak, és a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Nekem úgy tűnik, hogy lehet, hogy már este felé volt, amikor Jézus válaszolt. És hogyan válaszolt Jézus? Proféciával üzent keresztelő Jánosnak. Mert tudta, hogy az egyetlen biztos alap, ami segítség lehet ennek a hűséges útkészítőnek, hogy az ő egész szolgálata a profécia alapján áll, és üzente neki azt, hogy akkor most mi is történik. A proféciának melyik része történik most? Nem az a része, ami a második adventre vonatkozik, hanem az a része, amikor Jézus itt ezen a földön kezdi fölépíteni az Isten országát. És nem fegyvercsörgéssel, nem trónok és országok megdöntésével, hanem úgy, hogy az emberek szívéhez szól az ő irgalmas és önfeláldozó életével. Most gondoljatok arra, amikor megérkeztek a keresztelő János tanítványai keresztelő Jánoshoz. Vajon hogyan gyúlt a hajnalcsillag keresztelő János szívébe ennek a proféciának az üzenése nyomán? Gondoljunk csak arra, hogy milyen óriási jelentősége volt Krisztus szavainak, hogy biztos, hogy nagyon fájdalmas szembesülni azzal, hogy akár mártírhalált fogsz halni. Kedves, hűséges útkészítőm, de van egy biztos alap. Ez pedig az, hogy igenis az Isten országa épül, és beteljesednek azok a proféciák, amelyek megmondják, hogy hogyan épül az Isten országa. Nem olyan módon, ami az általános elképzelés volt abban az időben, hanem olyan módon, ahogy a proféciák teljes világa ezt kifejezi. És vajon segítette keresztelő Jánosnak ez az üzenet? Ez egy nagy kérdés, hogy mi történt ő benne, de én a folytatásból azt értettem meg, hogy Jézus tudta, hogy keresztelő János újra azt a biztos alapot megkapja, ami neki a támasza lehet. Mert miután elmentek a keresztelő János tanítványai, akkor hogyan szólt a sokaságnak? Most a 7. verstől kezdve olvasom. Mit látni mentetek ki a pusztába? Nátszálati, amit a szél hajtogat? Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött embert? Ími, akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. Hát mit látni mentetek ki? Profétáté? Bizony mondom néktek, profétánál is nagyobbat. Mert ő az, akiről megvan írva. Ími, elküldöm az én követemet a te olcád előtt, aki megkészíti előtted a te utadat. Bizony mondom néktek, az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál. Idáig szeretném felolvasni az idézet ígét. Vajon miért azt idézi Jézus Krisztus keresztelő Jánosról, hogy ő tudta, hogy az egyetlen dolog, ami ebben a lelki, mondhatnánk azt, hogy érzelmi válságban is segített keresztelő Jánosnak, az az igen biztos prófétai beszéd. Mert erre alapozhatja az életét. És én el tudom képzelni, hogy keresztelő János mennyit fejlődhetett ebben az időszakban a proféciák megismerésében. Mert hogy bizonyosak lehetünk abban, hogy Isten nem feledkezett el az ő hűséges követőjéről, és hogy ott lehettek mellette a mennyei angyalok, és még mélyebben megérthette a Krisztusra vonatkozó proféciákat, és ez lehetett neki a támasza. Mert miben erősödhetett meg keresztelő János ennek az üzenetnek a nyomán? Most lapozzunk a János evangélium a 3. fejezetéhez, és most szeretnék felolvasni abból a beszédből egy szakaszt, aminek csak egy részletét az előbb szóban idéztem, hogy amikor korábban a tanítványok megkeresték keresztelő Jánost, hogy mindenki Jézushoz megy, hogy ő általa megkeresztelkedjen, akkor mit mondott el? És én úgy gondolom, hogy a proféciák további tanulmányozásai nyomán újból megerősödött keresztelő János abban, amit olvasunk tehát János 3. fejezetében, a 28. verstől. Ti magatok vagytok bizonyságaim, hogy megmondtam. Nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el. Akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömöm immár betelt. Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Aki földről való, földi, és az földieket szól. Aki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél. És arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott. És az ő bizonyságtételét senki sem fogadja be. Aki az ő bizonyságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mivel hogy az Isten nem mérték szerint adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és az ő kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Én úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos beszéd. Én is most fedeztem föl magamnak, hogy ez párhuzamban van Jézus Krisztus Nikodémussal folytatott beszélgetésének egy részletével. Jézus azért üzent proféciával, mert tudta, hogy keresztelő Jánosnak ez egy olyan biztos alap, amire támaszkodhat. És nyilván az ő korábbi mondatai újra előjöttek, hogy hiszen ő a mennyből jött, és amit ő kijelent, az igaz. És mi, hogyan tett bizonyságot Jézus Krisztus keresztelő János nagyságáról? Azt mondta, ő prófétánál is nagyobb. Mert ő le tudott mondani arról, hogy az ő küldetése milyen fontos. Ő át tudta adni, úgy mondanám, a szolgálatnak a következő részét Jézus Krisztusra, mert mit mondott? Neki növekednie kell, nekem pedig alátszállanom. És ebből én azt értettem meg, hogy azért üzent Jézus proféciával keresztelő Jánosnak, hogy megértse, hogy igen, valóban ő a Mesiás, és lehet, hogy ő nem szabadul ki a börtönből, de ő átadhatja magát akár életre, akár halálra, mert bizonyosak lehetünk, hogy a proféciák tanulmányozásának nyomán, amit tovább folytathatott keresztelő János, úgy gondolom egészen a kivégzéséig, az a hajnalcsillag, ami Jézus Krisztusról egy mélyebb ismeret, az kapaszkodót és támaszt jelentetett számára. És azért szerettem volna fölidézni számotokra ezt a kis történetet keresztelő Jánosról, mert az a meggyőződésem, hogy nekünk nagyon nagy szükségünk van erre a példára. Olyan szempontból, hogy mennyire fontos számunkra a proféciák kutatása. És noha sok esetben fárasztó lehet, és mondhatjuk azt, hogy akár történelmi lecke is, Kell nekünk ezt olyan mélységében érteni? De nagyon fontos, hogy megértsük, hogy igen, mindannyiunknak azért fontos, mert én Keresztelő János élettörténetéből azt értettem meg, hogy a profécia minden részletének jelentősége van. És mindent alaposan ismernünk kell. Mert ha egy részét félreértjük, akkor kisik az egész életünk rossz vágányra kerülhet. És Dániel könyve 11. fejezetéhez lapozzunk, ebből a fejezetből szeretném a végső igeverseket felolvasni, és a szívetekre helyezni azt, hogy ezért mennyire fontos számunkra, hogy az az igen biztos profétai beszéd. És azon belül a proféciák kutatása az úgy a homlokterünkben legyen, hogy arra mi komoly időt szánunk, hogy az valóban a miénk legyen. Tehát Dániel könyve 12. fejezetéből szeretném a végső igeverseket felolvasni, hogy az emberiség történelmének legvégső korszakáról beszél, arról, amikor majd Mihály, vagyis Jézus Krisztus feláll az ő népe fiaiért, mert egy nagyon nehéz történelmi korszak következik. És azt mondja, hogy abban az időben megszabadul majd az ő népe, mindaz, akik meg beírva találtatnak a könyvben. És olvasom a 3. verstől. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége. És akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Te pedig, Dániel, zárd be beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. És még a 10. verset olvasom. Megtisztulnak, megfehérednek, és megpróbáltatnak sokan. Az istentelnek pedig istentelenül cselekszenek, és az istentelnek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Különlegesen nagy jelentősége van Dániel könyvének, amit Jézus Krisztus olyan formán erősített meg, hogy amikor az apokaliptikus beszédét elmondta, akkor ott olvassuk Máté 24. fejezetének a 15. versében, hogy aki olvassa, értse meg Dániel könyvét. És milyen csodálatos bátorítás van ebben a kijelentésben. Azt mondja, hogy nagyon sokan nem fogják érteni ezt az időszakot, hogy mi miért történik. És mi van a történelmi események hátterében, és mi történik körülöttünk. De micsoda ígéret van, hogy azok az emberek, akik értelmesek, akiknek az életében olyan szempontból lesz nagyobb a tudás, hogy a Dániel könyvének a bepecsételt részeit, amit nagyon sokáig az emberek nem értettek, még jobban megértik maguknak. És miközben tanulmányozzák ezeket a proféciákat, Jézus Krisztushoz is olyan közel kerülnek, hogy számukra ő az igazi megoldás, mert megtalálják benne a megoldást, a szabadítót. És azt mondja, hogy ők lesznek azok, akik megtisztulnak, megfehérednek, noha megpróbáltatnak, de érteni fogják. Mindent megértenek. És mivel mindent megértenek, ezért az az ígéret, ami Péter apostolnak az ígéretében ott áll, hogy hajnal csillag kél fel a szívükben, Jézus Krisztust is olyan módon megtalálják, hogy világossággá válhatnak. Hiszen azt olvassuk, hogy úgy fognak fényleni, mint a csillagok az égen. És ezért tudnak sokaknak, másoknak segíteni. És úgy gondolom, hogy ebben az ige szakaszban egy csodálatos látomás van az Isten műve földi befejezéséről. Hogy a proféciák kutatásának a nyomán Jézus Krisztus egyre közelebb kerül, és olyan világosságot fognak nyerni, amivel nagyon sokatnak tudnak segíteni. Én kívánom, hogy Isten segítsen bennünket abban, hogy azt a küzdelmet, amit az idővel vívunk, ami sokféle elfoglaltságunkkal, az zaklatottságunkkal, hogy mi tudjunk időt szánni arra, hogy valóban nálunk legyen, a miénk legyen, a mi birtokunkban legyen az Istennek igaz profétai beszéde, és hogy ez mindenkor eligazítson és segítsen bennünket. Ezt adja meg Isten mindannyiunknak az ő kegyelméből. Amen. Mennyei atyánk, mindenható Istenünk, Olyan mérhetetlen hála van a szívünkben azért, hogy az életünknek lehet egy igen biztos alapja a te prófétaid beszédének a teljessége. Köszönjük neked, hogy a birtokunkban lehet az írás, és lehetőségünk van arra, hogy magunknak kutassuk. Könyörülj rajtunk, Istenünk, és kérünk téged, segíts, hogy a te ígédnek igazi kutatóivá válhassunk. Hogy mindaddig tudjuk olvasni magunknak, addig, amíg világosság gyúlad, és amíg Jézus Krisztus személye egészen közel kerül hozzánk, mint ami szabadítunk, megváltunk, közben járunk, és aki majd eljön érettünk, hogy elvigyen abba az országba, ahol már nem lesznek olyan fájdalmak, mint amik itt ezen a földön vannak. Kérünk téged, Istenünk, segíts bennünket, hogy az életünket biztos alapra tudjuk helyezni. Urunk, te ismersz mindannyiunkat, akik most itt vagyunk előtted, és te látod a mi napi küzdelmeinket, és te látod a kérdéseinket, hiszen sokszor történnek olyan dolgok, amiket annyira nem értünk mi sem, mint ahogy Keresztelő János és tanítványai sem értették, hogy ő miért nem szabadulhatott ki a börtönből. De köszönjük neked, Istenünk, hogy te mindannyiunk vigasztalója lehetsz, eligazítója és bátorítója a te ígéd által. Urunk, add meg nekünk minden helyzetben azokat a bátorításokat és eligazításokat, amikre nekünk személy szerint szükségünk van, hogy nagyon-nagyon sok olyan embert, akik szintén küszködnek sok-sok kérdéssel és sok megrázó helyzettel, mi vigasztalni tudjunk a tőled kapott világossággal. Kérünk, Istenünk, tégy bennünket ilyen gyermekeiddé. A mi megváltunk nevében köszönjük, hogy megteheted. Legyen ezért áldott a te neved. Amen.